Negyedik fejezet. Lassate ogni speranza. Hagyjatok fel minden reménnyel, idézett Dante pokoljából. A középkorban akkor számítottak teljesnek az épületek, ha majd ugyanakkora részük volt a föld alatt, mint a föld felett. Minden palota, erőd, templom kettős alapzaton állt, kivéve, ha a cölöpökre épült, mint a Notre Dame. A székes egyházak pincéje többnyire maga is templom volt. Amolyan alacsony, sötét, rejtélyes, vak és süket második katedrális féle. A fénytől túláradó, éjjel-nappal orgonazengéses, harangzúgásos felső hajó alatt. Néha kripta is volt ez. A paloták és kastélyok börtönökre, esetleg szintén kriptákra épültek, sőt, nem egyszer egyikre is, másikra is. Ezek a hatalmas épületek, amelyeknek keletkezését és burjánzását már más helyütt ismertettük, nem nyugodtak holmi egyszerű alapzaton, hanem úgyszólván gyökeret eresztettek a talajba. És ez a szerte ágazó gyökérzet éppen úgy szobákat, folyosókat, lépcsőket alkotott, mint az épület föld feletti része. Így aztán a templomok, paloták, kastélyok féltesttel mindig a földben álltak. Az épületek pincéje a féle második épület volt, ahová azonban nem felfelé, hanem lefelé nyílt a bejutás. Ezek a föld mélyében egymás alá sorakozó emeletek olyas formán helyezkedtek el az épület külső emelet tömege alatt, mint a víztükrében fejtetőre fordult erdők és hegyek a tóparti erdők és hegyek tövében. A Szent Antal erődben, a párizsi törvénypalotában és Louvre-ban börtönök foglalták el az épület föld alatti részét. Minél mélyebben feküdt egy-egy ilyen börtön emelet, annál inkább összeszűkült és annál sötétebbé vált. Tornácain lépcsőzetesen oszlott el egymás alatt a borzalom minden árnyalata. Dante erről mintázhatta volna a poklot. A tölcsér alakú börtöncellák többnyire valami, még a cellánál is mélyebbre ásott, aknaszerű tömlöc lyukba torkoltak. Ilyen bezárta Dante a sátánt, és ilyen bezárta a társadalom a halálra ítélteket. A boldogtalan Isten teremtménye, akit ide egyszer eltemettek, örökre búcsút mondhatott a napfénynek, a levegőnek, az életnek. Számára már véget ért ogni speranza, minden remény. Innen már csak akkor távozhatott, ha az akasztófára vagy a mágjára vitték. De néha ott rothadt el a börtönében. Az emberi igazságszolgáltatás ezt úgy nevezte, hogy megfeledkeztek róla. Az elítélt azt érezte itt, hogy egész halom kő és egész sereg porkoláb súlya nehezedik a fejére, és választja el az emberiségtől, és hogy az egész börtön, az egész tömörfalazatú erőd valami bonyolult, óriási lakatként rekeszti el tőle az élők világát. Efféle mély, aknaszerű tömlöcjukba zárták a bitóra szánt Esmeraldát is. Azoknak az örök börtönöknek egyikébe, amelyeket Szent Lajos vájatott a többi börtön alá, a Tournel in Pace békében traktusában. Feje fölött ott tornyosult az egész roppant törvénypalota. Nyilván attól tartottak, hogy megszökik, pedig szegény kis lény, még a börtön legkisebb kövét sem bírta volna helyéből kimozdítani. A gondviselés és a társadalom egyaránt igazságtalanul bánt el vele, annyi szent. Mert ahhoz, hogy ez a törékeny test elcsigázódjék, semmi szükség sem volt a sorscsapások és gyötrelmek ilyen gazdag sokaságára. Ott élt a sötétben, eltemetve, elásva, befalazva. Aki valaha is nevetni, táncolni látta a napfényben, elborzadt volna, ha megpillantja mostani állapotában. Hideg volt, mint az éjszaka, hideg, akár a halál. Haját nem lebegteti a szellő, füléhez nem jut el emberi hang, szemében kihunyt a nap utolsó csilláma is. Összetörten, láncoktól megnyomorítva gunnyaszt egy nyaláb szalmán, egy korsó víz és egy falat kenyér mellett, egy tócsa vízben, amely a nyirkos falról szivárgott le a földre, ott ült mozdulatlanul, szinte lélegzet nélkül. Már a szenvedést sem érezte. Főbusz, a nap, dél, szabad levegő, a párizsi utca, a tánc és a taps, az édes, szerelmes enyelgés a tisztel, aztán a pap, a vénasszony, a tőr, a vér, a kínvallatás, a bitó. Mindez hol zengő aranyfényben ragyogó látomásként, hol rút lidérc álomként, még felfelvillant az agyában. De ez már csak aféle bizonytalan, szörnyű küszködés volt, amely beleveszett a börtön homályba, csak aféle távoli zeneszó valahol, valahol a föld felett, amely nem hallik le abba a mélységbe, ahová szerencsétlen leány zuhant. Amióta itt élt, nem volt ébren, de nem is aludt. Nyomorúságában már nem tudta megkülönböztetni az ébrenlétet az alvástól, az álmot a valóságtól, a börtön nappalát az éjszakától. Mindez kúszán, bomlottan, lebegve terjengett és kavargott az eszméletében, már nem érzett, nem tudott, nem gondolt semmit. Legfeljebb elrévedezett. Nincs élő lény, aki ennyire idő előtt merült volna semmibe, mint Esmeralda. Dermett, jeges megkövültségében még azt is alig vette észre, hogy valahol a feje fölött két-három ízben megreccsent egy csapóajtó, és nyílásán, amelyen a legcsekélyebb világosság sem hatolt be a cellába, egy darab fekete kenyér véget hajított le egy kéz. Pedig a porkoláb rendszeres látogatása volt Esmeralda minden érintkezése az emberiséggel. Egyetlen neszt fogott fel még gépiesen a füle, a feje fölött nedvesség szivárgott a boltozat penészes kövein keresztül, és ezekről egyenlő időközökben egy-egy vízcsepp hullott alá. Esmeralda eltompultan hallgatta, mint csepereg a víz a mellette levő tócsába. Ez a tócsába hulló vízcsepp volt az egyetlen mozgás körülötte, az egyetlen óra, amely az idő múlását jelezte, az egyetlen nesz a világ minden zajából, amely idáig eljutott. És hogy teljes legyen a kép, időnként azt érezte ebben a mocskos, sötét szennycsatornában, hogy itt is, ott is valami hidegség kúszik végig a lábán. Borzongott. Mióta volt itt? Nem tudta. Csak arra emlékezett, hogy valahol valamiféle halálos ítéletet mondtak ki valakire, aztán elhurcolták őt, Esmeraldát, és mire Dermedten fölocsudott, csend és sötétség vette körül. Négy kézláb próbálta tovább vonszolni magát, de a vasgyűrűk a bokájába vágtak, és a láncok megcsörrentek rajta. Lassacskán megértette, hogy fal van körülötte, alatta pedig vizes kőpadló és egy nyaláb szalma, de sehol egy lámpa, sehol egy szelelőjük. Leült a szalmára, majd hogy olykor helyet változtasson, időnként felkuporodott a zárkába vezető kőlépcső legalsó fokára. Volt, hogy a vízcseppek csobbanásán próbálta megszámlálni az éj sötét perceket, de ez a kísérlete egy lázas agy szomorú foglalatossága. Rövidesen önmagától félbe szakadt, és a leány visszasüppett előbbi tompultságába. Végre egy napon, vagy talán egy éjjelen, mert az éjfélnek és a délnek semmiben sem különbözött a színe ebben a sírboltban, valami zajt hallott a feje fölött erősebbet, mint amilyennel a börtönőr nyit be, ha a kenyeret és a vizes korsót hozza. Felemelte a fejét, vöröses fényt pillantott meg az in páce boltozatába illesztett ajtó, vagy inkább csapóajtó féle hasadékain. Ugyanekkor hangosan megzörrent a súlyos vasretesz, és a csapóajtó rozsdás sarkain csikorogva kinyílt. A leány egy lámpást és egy kezet pillantott meg, majd két férfi alak alsó testét, mert ahhoz túlságosan alacsony volt az ajtó, hogy sem fejüket is láthassa. Eszmenálda behunyta a szemét, annyira sértette a fény. Amikor ismét feltekintett, az ajtó már becsukódott, és a lámpás az egyik lépcsőfokon világított. Egy magányos férfi állt a fogoly előtt. Termetét egészen a lábáig fekete barát csuha fette, és ugyanilyen színű csukja takarta el ábrázatát is. Semmit sem látott belőle, sem az arcát, sem a kezét. Olyan volt, mint egy hosszú, álló, halotti lepel, amely alatt némi mozgás sejlik. A rabnő néhány percig merően bámulta ezt a kísérteties alakot. Egyikük sem szólt egy szót sem. Mintha két szobor nézett volna egymással farkas szemet. Csak két dolog tetszett élőnek ebben a pincelyukban, a párás levegőben sercegő lámpabél és a boltozatról csepergő víz, amely egyhangú csobbanásaival megszakította a sistergés szabálytalan ütemét, és megrezegtette a lámpafényt a gyűrűzve fodrozódó olajos pocsolya vízem. Végül is a rabnő törte meg a csendet. Kicsoda kegyelmed? Pap vagyok. Eszmeralda megremegett ettől a szótól, ettől a hangsúlytól, ettől a hangtól. A pap tompán tagoltan folytatta. Felkészült? Mire? A halálra. Hó, szólt Eszmeralda, hamarosan elkövetkezik. Holnap. A leány örvendezve felemelt feje ismét a mellére hanyatlott. Nagyon sokára lesz, suttogta. Miért nem ma? Hiszen azoknak egyre megy. Nagyon boldogtalan? Kérdezte egy kis hallgatás után a pap. Nagyon fázom, felelte a lány. Két kezébe fogta a lábát, ahogy a szerencsétlen didergők szokták. Láttuk, hogy ugyanígy melengedte magát a Roland toronybeli remete asszony is. Eszmeralda foga összekoccant. A pap úgy tetszett végigjártatja a csukja alól kivillanó tekintetét a pince odun. Világítás nélkül, tűz nélkül, vízben. Szörnyűség. Az, válaszolta a leány azzal a megdöbbentő arckifejezéssel, amelyet a szerencsétlenség nyomott az arcára. A napfény mindenkié. Miért, hogy nekem csak az éjszaka jut? Tudja, hogy miért van itt? Kérdezte a pap újabb szünet után. Azt hiszem, tudtam. Felelte Eszmeralda, és sovány ujjaival végig simította a homlokát, mint egy, hogy felserkentse az emlékezetét. Tudtam, de már elfelejtettem. Egyszerre elpityeredett, mint valami gyerek. El akarok menni innen, uram. Hideg van, félek, és állatok mászkálnak a testemen. Nos, hát akkor kövessen. E szavakkal a pap megfogta Esmeralda karját. A szerencsétlen leány csontja velejéig átfagyott ugyan, de ezt a kezet mégis hidegnek érezte. Ó, Rebek, te, ez a halál jeges keze, ki maga? A pap föllebbentette a csukjáját. A leány ránézett. Azt a baljós arcot pillantotta meg, amely már annyi ideje üldözte, azt az ördögi fejet, amely Falurdel anyónál főbusz imádott feje fölött jelent meg, azt a szemet, amelyet utoljára egy tőr mellett látott megvillanni. Ez a jelenség, amely olyan végzetes szerepet játszott az életében, amely minduntalan egyik szerencsétlenségből a másikba taszította, és végül is a bitóra juttatta, most hirtelen felrázta kábulatából. Úgy érezte, hogy egyszerre felszakad a fátyol, amely eddig emlékezetére borult. A szörnyű kaland minden részlete egy csapásra felé lett a lelkében. A Falurdel anyó házában lejátszódott gyászos éjszakai jelenettől egészen a turnájban kimondott halálos ítéletig, nem amúgy homályosan, zűrzavarosan, mint mostanig, hanem világosan, részletesen a maga nyers, lüktető, rémületes valóságában. Az előtte magasló sötét alak ismét életre támasztotta ezeket a félig elmosódott és a kimondhatatlan szenvedéstől már-már teljesen elhalványult emlékképeket, olyasféleképpen, ahogyan a tűz fölé tartott fehér papíron jelennek meg tisztán, olvashatóan a vegytintával írott láthatatlan betűk. Úgy érezte, hogy szívének minden sebe felszakad, és ömleni kezd belőlük a vér. Jaj! Sikoltott és görcsösen reszkető kezével eltakarta a szemét. Ez az a pap! Aztán ernyetten húlt le a karja. És csak ült, lehorgasztott fejjel, földre szegzett tekintettel, némán és egyre csak remegve. A pap úgy merett rá, mint a kánya, amely hosszasan kering a vetésben meglapuló szegény kis pacsirta fölött, valahol a magas levegő égben, és egyre szűkebb köröket ír le szörnyű csendben, majd hirtelen villámként lecsap zsákmányára, és már is karmai közé szorítja a pihegő vonagló madárkát. A leány alig hallhatóan suttogta, végezzen már vele, mérje reám az utolsó csapást. És rémülten húzta két válla közé a fejét, mint a bárány, amely a mészáros bárdütését várja. Iszonyodik tőlem? Kérdezte végül a pap. Esmeralda nem válaszolt. Feleljen! Iszonyodik tőlem, faggatta a barátcsuhás. A leány ajka valami mosoly félére rándult. A hóhér gúnyt űz az elítéltből. Igen, szólt Esmeralda, hónapok óta üldöz, fenyeget, riogat. Istenem, milyen boldog lehetnék, ha ő nem volna. Ő taszított ebbe a feneketlen mélységbe. Ó, egek! Ő ölte meg az én főbuszomat! Zokogásban tört ki, és feltekintett a papra. Nyomorult! Ki maga? Mit vétettem én magának, hogy ennyire gyűlöl? Jaj! Mi baja velem? Szeretlek! Kiáltotta a pap. Esmeralda könnyei hirtelen elapadtak. Kába tekintettel merett a papra. Az térdre hult előtte, és lángoló szemmel, mohón, gyönyörködve bámulta a leányt. Hallod-e? Kiáltotta újra. Szeretlek! Miféle szerelem ez? Kérdezte borzongva a szerencsétlen táncosnő. A pap ezt felelte. Egy elkárhozott lélek szerelme. Indulataik súlyától összeroskadtan néhány percig mind a ketten hallgattak. A férfi eszelősen, a leány dermedten az elképedéstől. Hallgass meg, szólt végre a pap, és valami különös nyugalom szállta meg. Tudj meg mindent. Elmondom neked azt, amit eleddig magamnak is alig mertem megvallani, lelkiismeretemet faggatva az éjszakának azokon a mély sötét óráin, amikor azt hisszük, hogy maga az Isten sem lát bennünket. Hallgass ide! Boldog voltam, ameddig nem találkoztam veled, te ifjú leány. Én is az voltam, sóhajtotta erőtlenül Esmeralda. Ne szakíts félbe! Igen, boldog voltam, vagy legalábbis azt hittem, hogy boldog vagyok. Tiszta voltam, a lelkem áttetsző, világos. Nem ismertem senkit, aki nálam sugárzó büszkeséggel, emeltebb fővel járt volna az emberek között. A papok hozzám fordultak tanácsért, szüzességük kérdéseiben, a doktorok tudományuk dolgaiban. Úgy van, a tudomány. Az volt mindenem. A tudomány volt a nővérem, és nekem csak nővér kellett, semmi más. Nem, mintha felserdülvén nem támadtak volna másféle gondolataim is. Ha egy-egy asszonyi alak került az utamba, megmoccant bennem a testi vágyakozás, a nemi vonzódás, a férfivér ereje. Noha ifjonti balgaságomban azt véltem, hogy sikerült mindörökre elfolytanom. Gyakran rángattak görcsösen a fogadalmak vasláncát, amely engem szerencsétlen embert az oltár hideg kövéhez békjóz. De a böjt, az imádság, a lelki gyakorlat, a klastromi sanyargatás hozzásegített, hogy a lélek ismét urrá lehessen a testen. Azután meg kerültem is a nőket. Egyébként csak egy könyvet kellett felütnöm, hogy a tudomány ragyogása menten elűzze az agyamban terjengő tisztátalan ködöt. Egy-két perc, és már is messze jár tőlem minden földi vaskosság. Higgadtan, derűsen, káprázó szemmel álltam az örök igazság nyugodt tündöklésében. Amíg az ördög csak azokat az imbolygó asszonyi árnyakat küldte megrontásomra, amelyek néha napján a templomban, az utcán, a réteken vonultak el a szemem előtt, és álmaimban is alig tértek vissza, addig könnyen bírtam vele. Hújjaj! Isten a hibás, hogy végül nem maradt enyém a győzelem, mert nem teremtette egyforma erősnek az embert és az ördögöt. Ide hallgass! Egy napon elakadt. A leány hallott, hogy hörgő sóhajok szakadoznak fel a melléből. A pap folytatta. Egy napon kikönyököltem a cellám ablakán. Valami könyvet olvastam, melyiket is... Minden kavarog a fejemben. Olvastam. Ablakom a térre nyílik. Egyszerre dobcsörgés, zeneszó üti meg a fülemet. Bosszant, hogy megzavarnak tűnődéseimben. Lenézek a térre. Amit ott láttam, mások is látták, pedig nem volt emberi szemnek való. Délben történt, tűző napsütésben. Odalent a téren egy leány táncolt. Olyan szép volt, hogy maga az Isten is őt választotta volna anyjának Szűz Mária helyett, és az ő méhéből születik, ha ez a lény már akkor is él, amikor az Isten emberré lett. Fekete szeme ragyogott. Fekete hajának néhány tincse oly szőkén csillogott a hajkoronán átragyogó napfényben, mintha minden szála aranyból lett volna. Lába eleltűnt a gyors mozgásban, mint a küllők egy sebesen forgó keréken. Fekete hajfonataiban fémlapocskák szikráztak feje körül a napsütésben, és csillagkoszorúként övezték homlokát. Csillámokkal telehintett ruhája, kéken tündökölt, és mint a nyári éjszakák, ezernyi sziporkát vetett. Karcsú két karja barna szalakként fonódott csokorba, majd bomlott ki ismét dereka körül. Alakja olyan szép volt, hogy csak ámult az ember, és az arca, ó, hogy ragyogott, mint valami fénylő holmi, úgy tündökölt még a napfényében is. Jaj, te voltál, az az ifjú leányzó. Megdöbbenten, részegen, megbabonázva merültem el a nézésedben, és addig-addig néztelek, amíg megborzadtam a rémülettől. Éreztem, hogy hatalmába kerített a végzet. A pap elfulladtan hallgatott egy percig, aztán folytatta. Félig megigézetten meg akartam kapaszkodni valamiben, ami még feltartóztathat zuhanásomban. Emlékeztem azokra a kelepcékre, amelyeket a sátán régebben állított nekem. Ez a lény, amelyet ott láttam magam előtt, olyan ember felettien szép volt, hogy szépsége csak az égből vagy pokolból származhatott. Ez a leány nem lehetett aféle maroknyi porból teremtett földi ember, akiben csak gyengén pislákol a női lélek imbolygó világa. Angyal volt, ám de a sötétség angyala. Nem a fényességből, hanem a lángok közül való. És ebben a pillanatban, éppen amikor erre gondoltam, egy kecskét pillantottam meg melletted, a boszorkány szombatok állatját. Csúfondárosan bámult rám, lángszarva tűzött fejére a déli napsütés. Megértettem, hogy a gonosz állított csapdát nekem, és nem kételkedtem többé abban, hogy a pokolból jöttél, az én elveszejtésemre. Ezt hittem. A papa leány szemébe nézett, és hidegen tette hozzá. És még mindig ezt hiszem. Lassan hatni kezdett a varázs. A táncod az agyamban örvény lett, és én éreztem, hogy a titokzatos rontás elhatalmasodik rajtam. Elszunnyadt a lelkemben mindaz, aminek éberen kellett volna virrasztania, és mint aki megfagy a hóban, én is gyönyörűséggel éreztem, mint száll le reám ez az álom. Aztán egyszerre dalba fogtál. Mit tehettem volna én, szerencsétlen? Éneked még táncodnál is bűvöletesebb volt. Menekülni akartam, nem tudtam. Valami odaszögezett a helyemre, a lábam a földbe gyökeredzett, mintha térdig süppettem volna a márványpadozatba. Ott kellett maradnom mindvégig. Lábam jeges volt, a fejem tüzelt. Végül is talán megszántál, abba hagytad az éneket, és eltűntél a térről. Lassanként elmosódott szememben a vakító tünemény tükörképe. Lassanként elhalt fülemben a varázsos ének visszhangja. Az ablak sarkába zuhantam, merevebben, tehetetlenebbül, mint valami ledőlt szobor. A vecsernyére hívó harangszó térített magamhoz. Felkeltem, elrohantam onnan. De jaj, valami már összeomlott bennem, ami nem tudott többé talpra állni. Valami már belém fészkelte magát, amitől többé nem menekülhettem. Ismét elhallgatott, majd kis szünet után így folytatta. Igen. Ettől a naptól fogva élt bennem valaki, egy férfi, akit eddig nem ismertem. Eddigi orvosszereimhez fordultam. Sorra próbáltam valamennyit. A klastromot, az oltárt, a munkát, a könyveket. Téboly! Ó, milyen üresen kong a tudomány! Ha az ember szenvedétől túlfűtött fejjel kétségbe esetten döngeti az ajtaját. Tudod-e, te ifjú leány, mit láttam attól kezdve folyton folyvást magam és a könyveim között? Téged. Téged láttalak. A te árnyékodat. Annak a sugárzó tüneménynek a képét, amely egy napon elsuhant előttem az űrben. De most már színt váltott a kép. Komor volt, gyászos, sötét, akár az a fekete karika, amely sokáig ott táncol a szemünk előtt, ha botorul mereven bámultunk a napba. Nem szabadulhattam tőle. Éneket szüntelenül ott zsongott a fülemben. Lábad folyton ott táncolt a breviáriumom lapjain, tested éjjelente végig kígyózott az enyémen. Látni akartalak hát újra, meg akartalak érinteni, hogy megtudjam, ki vagy igazán. Hasonlítasz-e arra az eszményi képre, amelyet megőriztem rólad? Azt reméltem, hogy valóság, a valóság összezúzza az álmot. És mindenképpen bíztam abban, hogy az új benyomás elmossa az elsőt. Mert ezt az elsőt képtelen voltam tovább elviselni. Kerestelek, viszont láttalak, vesztemre. Amióta másodszor megpillantottalak, azóta egyre csak látni kívántalak, ezerszer, mindig. Ekkor hogy is állhattam volna meg egy ilyen pokolbeli lejtőn? Ekkor már nem voltam ura önmagamnak. A szárnyamra kötött szál másik végét az ördög a te lábadra bogozta. Bolyongtam, kóboroltam a városban, akár csak te. Kapuk alatt vártalak, utcasarkokon lestem rád, a tornyom tetejéről kémleltem utánad, és estéről estére egyre elbűvöltebben, egyre kétségbe esettebben, egyre megbabonázottabban, egyre elveszettebben tértem vissza önmagamba. Megtudtam, hogy ki vagy. Egyiptomi cigány leány, Gitána, Zingara, cigányleány, cigányasszony. Hogyan kételkedhettem volna boszorkány mi voltodban? Hallgass meg! Azt reméltem, hogy a pör által megszabadulok a varázslattól. Bruno Dustot is megbabonázta egy boszorkány. Megégettette és meggyógyult. Tudtam. Ki akartam próbálni ezt a remédiumot, de előbb mást is megkíséreltem. Kitiltattalak a Notre Dame előteréről, mert azt reméltem, hogy ha nem jössz vissza többé, elfelejtelek. Te azonban nem törődtél a tilalommal. Ismét eljöttél. Az a gondolatom támad, hogy elrabollak. Egy éjjel megpróbálkoztam vele. Másod magammal voltam. Már megragadtunk, amikor egyszerre ott termett az a nyomorult tiszt. Kiszabadított a kezeink közül. Így kezdődött a te szerencsétlenséged, az enyém és az övé. Végül, amikor már nem tudtam, mit évő legyek, mit kezdjek magammal, feljelentettelek az egyházi bíróságon. Azt hittem, hogy mint Bruno Dust, én is meggyógyulok. És homályosan arra is gondoltam, hogy ez a pör kiszolgáltat majd nekem. A börtönben kézben tarthatlak, a foglyom leszel, és ott nem menekülhetsz előlem. Elég ideig voltam a hatalmadban, most végre rajtam a sor. Ha az ember már rosszat cselekszik, cselekedje egészen. Őrület félúton megállni a fertelmességben. A végletes bűnnel együtt jár a hagymázos, tomboló gyanyar. Egy pap és egy boszorkány még a börtön szalmán is kélyesen olvadhat fel ebben a gyönyörűségben. Feljelentettelek tehát. Ez időtájt rémítgettelek minden találkozásunkkor. Az összeesküvés, amelyet ellened szőttem, a vihar, amelyet fejed fölé tornyosítottam, fenyegetésekben és villámokban tört ki belőlem. De még haboztam. Tervemnek volt néhány riasztó mozzanata, amelytől visszahőköltem. Talán le is tettem volna erről a tervről. El is száradt volna agyamban ez az iszonyú gondolat, anélkül, hogy gyümölcsöt teremjen. Azt hittem, mindig is rajtam áll majd, hogy szorgalmazzam, vagy meggátoljam a pört. Ám de a gonosz gondolatok kérlelhetetlenek, és tetté akarnak válni. Ott, ahol mindenhatónak véltem magam, a végzet bizonyult hatalmasabbnak. Ó, jaj, a végzet ragadott meg téged. A végzet taszított annak a gépezetnek szörnyű kerekei közé, amelyet én szerkesztettem meg alattomban. Figyelj rám, a történet vége felé járok. Egy napon, szép verőfényes nap volt az is, egy férfi halad el előttem az utcán, és a te nevedet említi. Nevedgél hozzá, és buja vágyül a szemében. Kárhozat. Én a nyomába szegődtem. A többit már tudod. Elhallgatott. A leány nem talált más szót válaszképpen, csak ezt. Ó, én főbuszom! Csak ezt a nevet ne! Kiáltotta a pap, és hevesen megragadta a leány karját. Csak ezt a nevet ne ess ki a szádon! Ó, boldogtalanok vagyunk mindnyájan, és ez a név okozta a vesztünket. Vagy inkább mi magunk veszélytettük el egymást a végzett kifürkészhetetlen szeszélyéből. Szenvedsz, ugye? Fázol, belevakulsz az éjszakába, börtön fal vesz körül. De a lelked mélyén még pislákol egy kis fény, ha más nem, hát holmit gyerekes szerelem az iránt, a hitvány ember iránt, aki csak játszott a szíveddel. Hanem én a bensőmben hordom a börtönömet, a bensőmben dúl a tél, a fagy, a kétségbeesés, a lelkemben sötétlik az éjszaka. Tudod-e, mennyit szenvedtem? Részt vettem a pörött tárgyalásán. Ott ültem az egyházi bíróság padján. Igen, az egyik papi kámzsa alatt egy kárhozott lélek vergődött. Ott voltam, amikor bevezettek. Ott voltam, amikor vallattak. Ó, az a farkas verem. Az én bűnömet, az én bitómat láttam lassan feltornyosodni a fejed fölött. Ott voltam minden tanúvallomásnál, minden bizonyításnál, minden perbeszédnél. Megolvastam minden lépésedet azon a gyötrelmes úton. Ott voltam még akkor is, amikor az a vadállat a kínvallatásra. A kínvallatásra nem számítottam. Ide hallgass. Követtelek a kínzó kamrába. Láttam, hogy vetkőztet le fogdos össze félmeztelenül a hóhér undok keze. Láttam a lábadat. Egy birodalmat adtam volna azért, hogy egyszer megcsókolhassam, és azután meghalljak. A lábadat, amelyel gyönyörrel tiportatnám széjjel a fejem. Láttam a lábadat abban a szörnyűséges spanyol csizmába szorítva, amely vére sárrá morzsolja az élő ember tagjait. Ezt néztem. Ó, én nyomorult. És közben az ingem alá rejtett tőrrel barázdákat szántottam a mellembe. Amikor felsikoltottál, húsomba döftem a tőrhegyét, és ha még egyet sikoltasz, a szívembe mártom. Ide nézz. Gondolom, még mindig vérzik. És azzal szétnyitott a csuháját. Valóban úgy festett a melle, mintha egy tigris marcangolta volna össze a karmával. Szélén meglehetősen nagy, alig összeforrt seb látszott. A rabnő hátra tántorodott a borzalomtól. Ó, szólt a pap, könyörülj meg rajtam, ifjú leány. Te boldogtalannak véled magad. Ujjaj, nem tudod, mi a boldogtalanság. Szeretni egy nőt, és papnak lenni. Tudni, hogy akit örjöngő lélekkel szeret az ember, az gyűlöli őt. Érezni, hogy egyetlen halvány mosolyáért szívesen odaadna a vérét, a szívét, a jó hírét, az üdvösséget, a halhatatlanságot és az örökké valóságot, a földi életet és a túlvilágit. Sajnálni, hogy nem király, nem lángész, császár, arkangyal, Isten, csak hogy annál hatalmasabb legyen az, aki rabszolgaként borul e nő lába elé. Karjába zárni a leányt éjjel és nappal, álomban és gondolatban, és látni, hogy az valami katonamundérba szerelmes, amelyért csupán egy bemocskolt papitalárt kaphatna cserébe, egy papitalárt, amelytől csak félne és iszonyodnék, nézni féltékenyen és eszelősen, hogy az a lány miképpen tékozója egy nyomorult ostoba szájhősre, szerelme és szépsége minden kincseit, látni, miként remeg és pirul más csókjaitól ez a perzselő formájú test, ez a hús, ez a gyengét kebel. Ó, egek, szeretni a lábát, a karját, a vállát, kék ereire, barna bőrére gondolni addig-addig, amíg az ember végül is kínban vonaglik hosszú éjszakákon át cellája kövezetén. És látni, hogy az a sok-sok simogatás, amellyel álmában illette, kínvallatással végződik. Csak annyit érni el, hogy bőrágyra fektesse a leányt. Ó, ezek az igazi pokoltűzön izzított harapófogók. Boldog az, akit két deszkalap közé szorítanak és úgy fűrészelnek ketté, vagy négy lóval tépetnek négy felé. Tudod-e, miféle gyötrelmeket szenved el az ember hosszú éjszakákon át? amikor ereiben zubog a vér. Szíve majd meghasad, feje majd szétrepet, fogai a kezét harabdálják. Csupa ádász hóhér az, amely minduntalan a szerelmi gondolatok, a féltékenység, a kétségbeesés izzó rostéjára hurcolja vissza a szenvedőt. Kegyelmez nekem, ifjú leányzó. Csak egy kis nyugalmat. Csak egy csipetnyi hamut az izzó parázsra. Esdekelve kérlek. Szárítsd fel a homlokomról patakzó kövér verejték cseppeket, ám kínoz egyik kezeddel, gyermek. De simogas a másikkal, könyörű, ifjú leány. Könyörű rajtam. A pap ott fetrengett a vizes padmajon, és a kőlépcső sarkaiba verte a fejét. A leány csak hallgatta, csak nézte. Amikor végre a férfi kimerülten zihálva elhallgatott, Esmeralda félhangosan megismételte: ó, én főbuszom! A pap térden csúszott eléje. Könyörgök, ne taszíts el magadtól, kiáltotta. Ne taszíts el, ha van szíved, szeretlek! Ó, milyen nyomorult vagyok. Valahányszor kiejted ezt a nevet, boldogtalan úgy érzem, mintha szívem rostjait egyenként marcangolnád széjjel a fogaddal. Irgalom, ha a pokolból jöttél, oda is követlek, hiszen már mindent megtettem, hogy a pokolra jussak, de a pokol is paradicsom lesz a számomra, ha veled lehetek. A te orcád bűvöletesebb, mint magáé az istené. Ó, mondd hát, nem kellek neked. Mindig azt hittem, hogy a hegyek is elmozdulnának a helyükről, ha egy nő eltaszítana magától egy ilyen szerelmet. Ó, ha akarnád, milyen boldogok lehetnénk, megszöknénk innen, megszöktetnélek, elmennénk valahová, megkeresnünk a föld legnaposabb vidékét, azt a tájat, ahol legtöbb a fa, ahol a legkékebb az égbolt. Szeretnők egymást, lelkünk e két lélek egyé olvadna össze. Oldhatatlanul szomjuhoznánk önmagunkra, és szomjunkat együtt csillapítanók szüntelenül a szerelem kiapadhatatlan kelyhéből. A cigányleány szörnyű, rikoltó kacajjal szakította félbe. Nézze csak, atyám, véres a körme! A pap néhány pillanatig, mint egy megkövülten, merev szemmel bámult a kezére. Nos hát, igen, mondta végül különös szelítséggel. Csak sérteges, csak gúnyolj, gyötör. De gyere, gyere velem, siessünk. Holnap lesz a napja, hallod-e? A gréftéri bitó mindig készen áll, érted-e? Iszonyat, hogy téged lássalak útban a vesztőhely felé azon a kordén. Ó, irgalmaz nekem! Soha sem éreztem annyira, mint most, hogy milyen nagyon szeretlek. Köves engem. Lesz időd megszeretni, ha majd megmentettelek. Gyűlölni fogsz. Gyűlölj, ameddig jól esik. Csak gyere, gyere velem. Holnap, holnap a bitó, a kivégzés. Ó, menekülj, könyörülj rajtam. Eszelőssel ragadta meg a leány karját, hogy magával vonszolja. A leány merően nézett a szemébe. Mi történt az én főbuszommal? Hú, szólt a pap, és eleresztette Esmeralda karját. Kegyetlen vagy hozzám. Mi történt főbusszal? Ismételte hidegen a leány. Meghalt, kiáltotta a pap. Meghalt, mondta Esmeralda még mindig ugyanazon a fagyos hangon mozdulatlanul. És kegyelmed mégis az életről beszél nekem. A pap oda sem figyelt. Ó, igen, mondta, mintha csak maga magának beszélne. Meghalt, bizonyára meghalt. A penge mélyen a testébe hatolt, azt hiszem szívébe döftem a tőrhegyét. Ó, én magam éltem abban a tőrben. A leány úgy vetette rá magát, mint egy dühött nőstény tigris, és természetfeletti erővel taszította fel a lépcsőn. Takarodj! Takarodjál innen, te szörnyetek! Takarodjál, te gyilkos! Hadd halljak meg, hadd mocskoljak kettőnk vére örökös foltként a homlokodat, hogy a tiéd legyek, te pap! Soha, soha! Semmi sem egyesített bennünket, még a pokol sem! Pusztulj innen, átkozott! Soha! A pap elbotlott a lépcsőn, aztán csendesen kiszabadította lábát talárja redőiből, fogta a lámpását és lassan elindult felfelé az ajtóhoz vezető lépcsőfokon. Kinyitotta az ajtót és kilépett rajta. Hanem a feje még egyszer feltűnt a leány előtt, rettentő kifejezés ült az arcán, kétségbe esett düvel hörögte, mondom, hogy meghalt! Esmeralda arccal zuhant a földre, és azon túl nem hallatszott egyéb nesz az oduban, mint azoknak a cseppeknek a sóhaja, amelyek a pocsolya vizét fodrozták a vak homályban.